Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Sziasztok! Itt az e-sport Pulzus Podcastnak a következő adása. A norvég módszerről fogunk beszélgetni. Mi is ez a norvég módszer? Hogyan tudjuk ezt itt Magyarországon alkalmazni, mi mit használunk ebből, és milyen gyakorlati tapasztalataink vannak. Ez lesz a téma a következő fél órában, 40 percben, 50 percben, meglátjuk, hogy mennyi időt tudunk erre szánni, hogy jól kibeszéljük ezt a témát. A vendégeim Perényi Andi, az e-sportnak a vezetőedzője, Szabó Anna, triatlonedző, futóedző és laboros munkatárs, illetve Szabó Csabi, a Soproni Labornak a vezetője. Sziasztok! Kezdjünk egy picit kitekintéssel, ugye itt az elmúlt hétvégén nagyon érdekes volt sport szempontjából. Két olyan esemény is volt, amit szerintem nem mehetünk el mellette, hogy ne beszéljünk róla. Az egyik az Arena Gamesnek Londonban rendezték a döntőjét, ahol Bragma Jerzsani világbajnoki esélyesként állt rajthoz. Ugye ez az Arena Games, ez nem szól másról, mint hogy úsznak, kerékpáros ergométeren bicikliznek a Zwift segítségével, és futópadon futnak a sportolók egymás mellett. Na most látványos volt, ahogy Zsani a hetes futópadon sokkal-sokkal lassabban futott, mint amilyen gyorsan tud futni. Mit szóltok ehhez, hogy a technika így hozzászólt, beleszólt ebbe az egész versenybe?
Hát a technika beleszólhat egy versenybe, viszont az meg már a szervezők felelőssége, hogy ez ne ezzel múljon mondjuk egy világbajnoki cím szerintem. Ráadásul ugye az amerikai srác, aki szintén esélyes volt a világbajnoki címre, egészen véletlenül ugyanazon a futópadon futott, és neki is sokkal lassabb volt. Úgyhogy az amerikai srác ezt úgy reagálta le, hogy az úszó résztávot az pillangóba teljesítette, így jelezte, hogy akkor köszöni szépen, ezt ő kb. Ennyire veszi komolyan. Szóval szerintem a versenyszervezők, akik állítólag tudtak a problémáról, ezt elcseszerintették egy kicsit.
És akkor nagyon finoman fogalmaztam.
Igen.
Nagyon.
Amúgy
te is nézted élőben.
Én néztem élőben, én szoktam követni ezt az Arena Games, ez nekem nagyon tetszik, és pont a lebonyolításában is azt tetszik, hogy három kört mennek, 200 méter úszás, 4 kilométer Zwift, és akkor erre futnak egy kilométert, és akkor ugye az első sorozat után van egy pici szünet, depóznak, fölgumizzák a bringás cipőt a kerékpáron, és akkor utána fordítva mennek, tehát futnak, bringáznak, úsznak, megint van egy kicsi rövid szünet, és akkor újra úszással kezdik, ugyanezt a távot ismétlik, tehát egy nagyon látványos jó dolog, tehát a technika az szörnyű, hogy így beleszólt, és én is, amit az Ancsúr mondott, hogy hát ez a szervezői szinten kellett volna tudni kezelni. Viszont azt meg szintén jó, így utólag nem tudunk ezzel mit csinálni, mert tehát ez sajnos ez megtörtént. Ami nekem nagyon tetszett, hogy nagyon sok magyar induló volt, tehát az a fiatal Szalai Fanni, fantasztikus, hogy milyen szépen helyt állt itt a 16 éves, 15 éves kislányzó, és gyönyörűen nyomta. Szóval jó volt látni, hogy ennyi magyar volt a döntőbe, és a Gusztáv Ident is érdemes volt látni, hogy úszáson ezen a 200 méteren micsoda hátrányt tudott összeszedni, tehát hogy jó volt, érdekes volt, tetszett.
Nekem kicsit egyébként ilyen gyerekcipőben jár ez a versenyszám, ami egyébként nem feltétlenül baj. Nyilván ezt most a Zsani meg az amerikai srác ennek a negatív oldalát érezte, de egy kicsit gyerekcipőben jár ez az egész, így technológiai szempontból, már csak abból a szempontból is, hogy egymás mellett van 10 darab görgő, a legjobb görgők, amit egyébként mi is használunk, de vajon két görgő pontosan ugyanúgy mér-e? Nekem ez mindig egy óriási nagy kérdés, és nem függ-e mondjuk a stílustól, valaki rugdossa a pedált, nem rugdossa a pedált, nem függenek-e ezek egy picikét ettől, és hát ugye mivel másodpercek döntenek a rövid táv miatt, tehát tényleg ilyen 1-2-3-4 másodperc, nem számít-e a görgő is ebben az egészben. Ez csak ilyen kérdés ebben a történetben, nem tudom, fogalmam sincs.
Meg ugye a futópad is,
Igen.
Hogy a futópad
Hogy
is nem hagyományos futópad, hanem ilyen ugye ívet, és ő adja a sebességet, tehát a
így van,
futó
így van, így van.
kontrollálja, nem az, ahogy beállítja, hogy jó, én most akkor 20 km/h futok. Szóval ezért lehet az, hogy valóban lassabbnak érezték azt a futópadot, mert hiába nyomták, nem tudott úgy felpörögni.
Egy dolog biztos, a víz és a medence az ugyanaz mindenki. Azzal, na ezzel nincsen
Igen.
semmiféle probléma. A másik nagyon érdekes történet a hétvégén, hogy Paris-Roubaix volt, jó hosszú közvetítéssel, egyébként nekem a kedvenc egynapos versenyem, már amit nézek, mert nyilván nem tudok ott biciklizni velük. És hát egyrészt megdőlt ugye az átlagsebesség 1 km/h-val, hihetetlen gyorsan mentek, Van der Poel fantasztikus teljesítményt nyújtott, de hát ami másik érdekesség, és fölkaptuk a fejünket rá, hogy az Ineos-nak a kerékpárosa Cameron Wurf letekerte a Paris-Roubaix-t, 260 kilométert, és utána futott egy félmaratont 4:06-os tempóban, 1:26-ot futott utána félmaratonban kombi edzésként. Hát, nektek menne? Csabi?
Hát a 406-os tempó biztos nem. Ne, az sem biztos, hogy lenne kedvem 250 rászkódás után, vagy hát nem is tudom mennyi, 50, nem is
Hát
tudom
csak
összesen mennyi
alig 50-60 kilométer volt
a
a mozgató,
kockakő.
csak.
Én ezt is végignéztem, nagyon jó volt az egész, tehát eleve, hogy már az elején sokszor a közvetítésben ugye elhangzott, hogy mennyi technikai újítás történik évről évre a kerékpárokon a Paris-Roubaix-ra készülve, hiszen azért ez egy elég kemény menet, sok emelkedő nincsen benne, de ezek a kockaköves szakaszok azért megterhelnek. Vidén döbbenetes volt látni, hogy például a versenyzők milyen kerékpáron a keréknyomást tudták verseny közben állítani. Vagy például
Igen.
teleszkópos volt a kerékpár és a rászkódást, ez tudta csökkenteni a kockaköves részeken. Ezt nem azt mondom, hogy ezzel olyan marha nagy élmény lehet ezt végigtekerni, de abban, hogy évről évre picit tudnak javítani az átlagon, és tudják javítani az átlagot, én azt gondolom, hogy ezen a szinten biztos vagyok benne, hogy ezek technikai fejlesztések, ezek ehhez vezetnek, hogy egyre jobb és jobb eredmények születnek. Nekem azért ott voltak a végén, az utolsó 20 kilométeren, amikor a szegény Degenkolb egy
Jaj, őt nagyon sajnáltam.
versenybalesetet, mondjuk így versenybalesetet
Ó.
szenvedett, ott ugye a Van Aert egy picit meghúzta, megindult, utána ugye ő defektet kapott, akkor a Van der Poel indult meg, tehát mindig elhangzik ez az írott és íratlan szabályok, hogy támadunk-e olyankor, amikor ilyen történik. Ez egy picit így nekem szomorú volt a dologba, de attól függetlenül
Igen.
szerintem a Van der Poel nagyon jól ment, megérdemelten, nagyon sokat dolgozott, tehát nem kímélte magát. Én azt sajnáltam, hogy a velodromban nem 4-5-en értek oda, és akkor a végén egy jó kis sprint. Azt sajnáltam, de ez is nagy élmény volt nézni.
Igen, ugye én nagyon sajnáltam Degenkolbot, mert rég láttam őt ilyen jól menni. Ugye néhány évvel ezelőtt megnyerte ezt a versenyt, és egy nagyon szimpatikus kerékpáros, nagy öreg, idézőjelben nagy öreg, tehát hogy ugye nagyon régóta profi bringás, és nagyon sajnáltam, hogy ilyen pehes volt. Tehát erre mondta Van der Poel, hogy a Roubaix megnyeréséhez nem csak erő, meg lábak, hanem szerencse is kell, és
Szerencsé.
hát sem Van Aertnak, ugye a defekt, sem Degenkolbnak nem volt szerencséje. De ez kétségtelen, hogy Mathieu nagyon erős volt, és az a csapata tényleg dominálta az egész versenyt, úgyhogy egy nagyon jó versenyt hoztak össze. Ti néztétek, lányok?
Én csak olvastam egy összefoglalót, meg videót. Csak még Cameron Wurfről annyit, hogy egyébként ez a csávó, ez egy polihisztor, így sport szempontból. Ugye Ausztrál, és ő eredetileg evezős volt, és kint is volt valamelyik olimpián, meg junior világbajnok talán, és akkor utána elkezdett bringázni, és aztán közben meg még triatlonozik is, elég profi szinten, szóval az a csávó az szerintem hihetetlen, tehát hogy több sportágban is ilyen nagy tehetség meg. Hát,
És nem ő is
aki,
rendesen, és mások meg elég
igen,
csak bringázni. Ő meg még ráfut egy fél maratont
Igen,
ott
és azt
Madridban.
nyilatkozta, hogy hát hogy ez egy soha visszanemtérő alkalom egy hosszú álló képességi edzésre, hogy akkor még így,
Miközben
akkor ő még
nyomják az olyan
ráfut.
wattokat, amit mi egyébként nem tudunk föntartani egy fél óráig se kis
Igen.
túlzással, vagy nem kis túlzással, hanem tényleg olyan wattokat mennek, hogy jaj. Na, térjünk akkor vissza, illetve hát kezdjünk bele ebbe a norvég módszerbe. Andi, te még így a hírekhez nem szóltál hozzá, hogy a bringás vonalon te nem annyira mozogsz, vagy ilyen triatlonos bringás vonalon. Norvég módszerről egy picit érthetően tudnál nekünk beszélni, hogy mi is ez a norvég módszer?
Hát, igyekszem érthetően mondani, és nem belebonyolódni, mert tehát arra hajlamos vagyok. Tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, ahogyan te mondtad, ez egy hármas fókuszú edzésmódszer, három területre fókuszálunk, nagy mennyiségben a FatMax, azaz az 1-1 per 2-es alacsony intenzitású zónát használjuk edzésekkor. Aztán kulcsedzésekhez használjuk az E2-es zónát, ami igazából az MLS-es küszöb alatt van, és az MLS-es küszöb felett is végzünk edzéseket, de ezeket nagyon rövid ideig és kevés edzés mennyiségben. És ugye tulajdonképpen ebből a háromból áll ez össze, ami nagyon fontos, hogy ez nem egy kalkulált zónákról beszélünk, hanem az anyagcsere alapján kimért pontos zónákról. Ez gyakorlatilag három, azt eredményezi, hogy három zónát használunk az 5-6 zóna helyett. És ugye, ahogy beszéltük ezt már még így az adás előtt is, a fentebbi zónákat, amit mi ugye ANSV zónának nevezünk, azt nagyon-nagyon minimálisak, ilyen 10-15 másodpercekig, nagyon maximum addig használjuk, és igazából az én tapasztalataim azt mutatják, hogy sokkal jobb, hogyha az MLS-es küszöb fölötti közel maradunk a küszöbhöz, és ezeket használjuk az intervalloknál és a résztávos edzéseknél, mert sokkal jobb a regeneráció, és sokkal jobb az edzés következő edzés terhelhetősége, hogyha nem megyünk túlságosan föl. Nyilván ez sportolói céltól is függ, hogy ki mit edz és hogyan edz, és hogy mire van szükség, mi a szűk keresztmetszete a sportolónak, de az MLS-es feletti részeken megoszlik, hogy az ember hol edz, de a lényeg az, hogy nagyon keveset.
Igen, ugye ez egy ilyen piramisként ábrázolják ezt a módszert, a piramisnak a legszélesebb része ez a FatMax zóna, amiről beszéltél, ugye alacsony intenzitás, zsírmobilizáció, és használd a zsírt, mint energiaforrás, és tanítsd meg a szervezetednek azt, hogy a szervezetnek a zsír tartalékait, azokból energiát tudjál nyerni hatékonyan és gyorsan, és oly módon, hogy a sportolásodat segítse. A fölötte lévő szint ebben a piramisban, amit ugye így elképzelünk, ez amit mondtál, ugye kulcsedzések, MLS-es alatt, ugye ez egy kvázi alacsony intenzitás, de nem alacsony intenzitás, hanem egy ilyen fenntartható intenzitás. Talán ez a legjobb szó nekem, ez jut eszembe erről, hogy hosszú távon fenntartható, és akkor küszöb fölött pedig ésszel keveset, és ami ugye nagyon keveset edzenek, és nagyon meglep engem, az, hogy nagyon, nagyon kevés ilyen all-out, tehát ez a mindent adj ki magadból edzés van. Pedig ezt nagyon szeretik az amatőrök, vagy hát nem, inkább így mondom, nagyon szeretik sokan, mert ugye azt szeretjük, amikor edzünk, és azt érezzük, hogy hú, én most aztán most én oda tettem magam, és jól megdöglöttem az edzésen. Na és ez az, amire a norvégok azt mondják, hogy ésszel, keveset. És ugye tök jól elmondtad, Andi, hogy, és ezzel tökre egyetértek, hogy ez az amatőrök esetében a regenerációs időt, az brutálisan elrontja, brutálisan összezavarja, mert hogy egy amatőr nem azzal foglalkozik, hogy alszik, edz, sportol, alszik, edz, sportol, hanem dolgozik, gyerekek, elmegyünk ide, szülői értekezlet, nem tudom, edzésre viszem a gyereket, túlórázok a munkában, na jó, akkor gyorsan van egy fél órám, akkor elmegyek futni, vagy egy órám. akkor mire ágyba kerülök, addigra már hullafáradt vagyok, keveset alszom, és így tovább, baromi sok a stressz. Tehát ebben a regenerációs idő az baromira fontos. De itt beszélgettünk erről az MLSS-ről. Csabi, hogy is van ez az MLSS anaerob küszöb? Erről egy picit tudnál nekünk mesélni, vagy kicsit
Igen,
beszélni erről?
ugye én ezt, maga az MLSS ez nem egy új dolog, tehát ez már azért a 2000-es években is méregették, vizsgálgatták, tehát ez tényleg ez egy nem új találmány, ez egy régebbi sztori. Az érdekes inkább talán az, hogy mi is csináljuk a mi saját e-sportos protokollunknál. Korábban laktát küszöböt, anaerob küszöböt mértünk, különböző módszerekkel tudjuk meghatározni ezeket a küszöböket. Eddig ugye a sima lépcsőtesztes protokollunknál ugye meghatároztuk a laktát küszöböt egy töréspont alapján, és utána az anaerob küszöb az egy fixált érték volt, másfél millimollal helyeztük a laktát küszöb fölé. Erre vannak más módszerek, ez tök jól működött, világban nagyon sokan használják, ez most is jól működik. Az MLSS ugye annál egy picit pontosabb, hiszen ott nem egy fixált küszöbbe határozzuk meg, hanem laktátból teszt során állapítjuk meg, hogy hol van az a pont, ugye, ahol a laktát feltermelődés, lebontás között megtaláljuk az egyensúlyt. Úgyhogy ez a norvég módszer pont erről szól, hogy ők nagyjából ezt a kettőt összemosták. Tehát ők az MLSS maximál laktát steady state pontot használják anaerob küszöbnek. Tehát ők azt mondják, hogy ez az anaerob küszöböd. Most már ugye mi is nagyjából ezt használjuk, de azért van eltérés a korábban fixált másfél millimolos megállapítás és a laktát méréssel pontosan belőtt MLSS között. És ha még ide behozzuk, nem akarok nagyon összezavarni senkit, de az FTP-t, amit ugye nagyon divatos, ez a funkcionális küszöbérték, amit egy 20 perces időfutammal, vagy egy 5 kilométeres, 10 kilométeres tesztfutással tempóra, teljesítményre tudtunk meghatározni, az egyértelműen látni, hogy ez jóval magasabb, hát nem is jóval, de magasabban helyezkedik el, mint maga az MLSS érték. És ha azon edzünk, akkor történik az, amiről beszéltetek, hogy elhúzódó regeneráció, elhúzódó, nagyobb terhelést kap a sportoló, hosszabb idő a regeneráció, lassabban bontja le a teljesavat. Itt az MLSS értéknél pont ez egy nagy pozitívum, hogy ez a laktát feltermelődés, ez tulajdonképpen nem lesz olyan mértékű, ami befolyásolja hét későbbi edzéseit. Egy magas aerób, hát picit alatta maradunk, ez egy magas aerób edzés lesz, és kevesebb laktát válasszal, talán laktát feltermelődéssel, és ezáltal gyorsabb regenerációval.
Csak még az is ott van, hogy ugye van még akkor hozzuk be a 4 millimolos küszöböt, amit ugye tök sokáig használtak, mint anaerob küszöb, viszont a mi méréseink meg a tapasztalatunk is azt mutatja, hogy inkább 2,5-3 millimolnál van az, ahol hosszan fenntartható az adott sweet spot jellegű intenzitás, ami még pont olyan mértékű terhelés jelent, amit még könnyen ki tud az illető pihenni. Szóval
most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idegen szót mondtunk itt az elmúlt néhány percben, ami szerintem picit ragadjunk le, és magyarázzunk el, és rágjunk végig. Ugye a küszöbökről beszélgettünk, illetve mondtad el, Csabi, ezeket a küszöböket. Ugye van maga a teljesítménydiagnosztika során általában kettő küszöböt szeretnénk meghatározni, két nagyon fontos küszöböt. Az alsó küszöb, hívjuk első laktát küszöbnek, vagy LT1-nek, ez a zsíranyag cseréhez köthető, és az aerob folyamatokhoz köthető. Gyakorlatilag ez hivatott meghatározni azt az alsó zónát, ami a piramisnak az alsó részéhez tartozik. Szerintem ez így egyszerű. A második küszöbnek a meghatározása az a korábbi mérések alapján ugye egy fix metódussal történt, az első küszöbből kiind. De ugye mi azt mondjuk, és a norvégok is azt mondják, hogy ez a második küszöb, ez nem laktát küszöbnek kéne lenni, hanem MLSS küszöbnek. Magyarul nem az elsőhöz kéne viszonyítsuk, hanem meg kéne mérni azt a pontot, ahol még stabil a laktát szint a vérbe. Magyarul, ahol a termelődés és a lebontás egyensúlyban van. Ami érdekes, az az, hogy a norvégok az FTP-t az gyakorlatilag hát nem használják. Nagyon leegyszerűsítve. Mert hogy semmilyen pontos edzés információt nem tartalmaz az FTP. És remélem ez a kijelentésem most elég sokakat megbotránkoztat, de a méréseink ezt igazolják, hogy az FTP használhatatlan. Nagyon leegyszerűsítem, és akkor innentől kezdve én ezt így kiismerem mondani, hogy az FT 20 perces FTP teszt önmagában rossz zónákat határoz meg, és nem megfelelő edzés munkára ösztökéli az amatőr sportolókat.
És több helyen ki is emelik ezt, hogy zárójelbe odaírják a több leírásba, hogy nem FTP, nincs FTP. Tehát, hogy kijelenik, hogy nincs FTP, nem FTP-n, hanem igen.
Hát edzőként sokkal jobban használható az MLSS, mint az FTP. Én azt tapasztalom, tehát annyira pontosan tudom mondani, hogy mit csináljon, és mennyi ideig csinálja, és a pihenőidő mennyi legyen, tehát sokkal gyakorlati használata az ezerszer jobb, mint az FTP.
Hát én azt gondolom, hogy az FTP egyébként rendkívül sérülés veszélyes amatőr sportolóknál. Én azt tapasztaltam, igen, hogy elég sok sérülésbe bele lehet futni, hogyha az FTP-t vesszük figyelembe, és az MLSS az azért is jó, mert szerintem itt nüansznyi különbségeken múlik az, hogy valaki jó zónában ez vagy nem. Tehát most van annyi tapasztalatunk, hogy látjuk azt, hogy itt egészen pici különbségekről beszélünk, igen, ami óriási eredményváltozással jár.
Bocsánat, még csak annyit szerettem volna mondani, hogy azért a norvég módszert haladó sportolókon, sportolók esetén javasolt használni, mert nyilván azért ezt az
ezzel
edzés
nem
mennyiséget.
Egyet.
Nem, én se.
Igen?
Én nem érzek ezzel egyet.
Jó, oké.
Okay. Nekem pont azt tetszik a norvég módszerben, hogy ugye ez a tulajdonképpen az edzés munkának a tényleg a nagy része itt azért aerob körülmények között történik. Tehát itt ugye azért azt azért emeljük ki, hogy norvég módszer és nem magas intenzitás, azért itt baromi óriási mennyiségekről beszélünk. Tehát ők tulajdonképpen az intenzitást azt pótolják mennyiséggel. Tehát itt óriási volumenekről beszélünk, és az intenzitást szabályozzák egy picit pontosabban, de nagy mennyiségről. És nekem pont ezt tetszik benne, hogy ezt a kettes zónát, ami egy magas aerob edzéseket, vagy kulcsedzéseket ott végzik, azok azért teljesíthetőek egy amatőrnek is. Tehát szerintem
amatőrnek,
pont
igen,
az az, hogy...
Amatőrnek szerintem pont azért nem, mert még nincs megfelelő alapálló képessége. Tehát, hogyha a fatmaxed nem elég fejlett, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy nem lesz hatékony ez a kettő zónás edzés. Tehát, hogy az alapok ugyanúgy szükségesek ahhoz, hogy ez működjön.
Ez vitán felül áll, de hogyha most megnézzünk egy teljesen kezdőt, aki bejön hozzánk, és elkezdjük megmérni, nála nagyon sok esetben látjuk azt, hogy ezek a nagyon alacsony zónák, mondjuk futóról beszélgetünk, vagy de kerékpáros esetben is, annyira alacsony intenzitáshoz köthetők, hogy igazából nem tud ezeken futni. És igazából ő nem tud máshol futni, mint ebben a piramisnak ebben a középső részében. És én itt a Csabival értek egyet, hogyha ezt a teljesen kezdő embert ebben a zónában kezdem el ésszel terhelni, akkor ő vele hónapok alatt nagyon hatékonyan tudok előrelépni ebben, úgy, hogy az alap is növekszik. És nyilván itt a kontrollmérésnek óriási szerepe lesz ebben az egész fejlődési ciklusban, hogy amikor belép a fatmax is neki, tehát a zsíranyag cserének a maximum, majd belép egy olyan tartományba, ahol már tud futni, akkor már szétválasztom ezt a két edzés módszert, és azt mondom, már futtatom lassan is, meg futtatom gyorsabban is. Tehát itt a teljesen kezdőknél szerintem jól lehet ezt a norvég-szerű módszert alkalmazni, kontrollmérésekkel, ésszel, és azzal, hogy az ember a kezd sportolónak elmagyarázni azt, hogy ez az első fázis, és innen mi előre fogunk lépni, és az előrelépésben lehet az majd, hogy lassabban is kell futnia. Visszalépünk egy picit.
Nekem különben, amikor így olvasgatok erről, akkor ami nagyon feltűnő, és ez talán kérdés is felétek, hogy én azt hiányom, hogy a púzus egy picit így úgy érzem, mindig hátrébe szorul. Tehát olvassa az ember ezt a norvég módszert, hogy hogy edzenek, hogy viszik magukkal a laktátmérőt, vagy az edzésen a segítők bizonyos kilométerenként megállítják őket, és mintát vesznek, és ez alapján tényleg optimalizálják azt, hogy az adott laktátra milyen teljesítmény jut. Nézik a púzust, egyértelmű, de így erről kevesebb szó esik ebben a módszerben. Tehát annyira tényleg a laktát válaszokat nézik, hogy milyen intenzitáson milyen laktát, és abszolút ehhez igazítják a dolgokat. És nekem pont ez a, amit az Ancsúr mondott, hogy egy amatőr sportolónál viszont én nagyon szeretem azt látni, hogy egy adott intenzitáson, ez mondjuk egy 2-3 millimolos laktát értéken elvégzett intenzitáson, milyen púzus válasz ad. Tehát tulajdonképpen a keringési rendszer milyen választ ad. Mert pont ebben a norvég módszerben, ezen a norvég élvonalbeli szinten, tehát a top sportolóikat nézve, hát ott gondolom persze számít a púzus, de az ő edzettségük az már van olyan szinten, hogy nem feltétlenül azt határozza meg az intenzitást, hanem az ő esetükben tényleg ez a laktát és az adott laktát értéknél leadott teljesítmény az, ami fontos. Tehát, hogy a púzus az náluk szerintem, az én olvasatomban az egy ilyen, majdnem, hogy inkább a frissítés szempontjából, hogy mennyi hőveszteség van, hogy kell hűteni, frissíteni, majdnem talán abba kap nagyobb szerepet.
Igen, pont, amúgy pont ezért, amit mondasz, ezért nekem az a tapasztalatom, hogy kezdőknél inkább a púzus kontroll az, ami hatékony, pont azért, mert nekik még nem olyan stabil a púzus, mint egy profinak, és sokkal jobban kontrollálható púzus kontrollal a teljesítmény, még akkor is van nagyon lassú a tempó hozzá, de hogy nekem tényleg ez, vagy én ezt látom, hogy a púzus tempó szétválás az úgy tud javulni, ugye úgy fog a keringés megerősödni, hogyha az elején ilyen nagyon tényleg vissza kell fogni ezt. De ez, nekem ez a tapasztalatom, aztán nektek meg más. De most pont volt egy mérésem, és fél évet edzettünk úgy, hogy kevésbé figyeltünk a púzusra, hogy ugye futó tempóba tudjon futni az illető, és semmi nem változott. Tehát a kontrollmérés ugyanolyan lett, mint fél évvel ezelőtt, pedig mindent megcsinál zöld a tépés, a többi, és most visszatérünk oda, hogy jó, akkor szigorú púzuskontroll, mert nem változott semmi. De egyébként valószínűleg ez is sportoló függő, hogy ki hogy reagál.
Abszolút. Nem,
egyébként nincs olyan edzésmódszer, ami azt gondolom, hogy mindenkinek működik. Például a Lionel Sanders ugye dolgozott a Mikael Idennel, a Idennek a testvére, ő edző, és ezt a norvég módszer csinálta, és most ott hagyta a Mikát, mert hogy nem fejlődött úgy, ahogy kellett volna.
De ezt a Gustav Iden is mondta, hogyha ugyanazt az edzésmunkát végezné a Blumenfeldtel, akkor teljesen más hatást érnek el náluk. Tehát az Iden mondta, hogy ő robbanékonyabb lesz tőle, a Blumenfeld meg nem annyira. Tehát, hogy igen, minden sportoló más, de mindig kiukadunk.
Igen, meg hogy nagyon kell ismerni a sportolót mindenhez, tehát hogy pláne ez a norvég módszerhez iszonyatosan kell ismerni a sportolódat, hogy mi az, amit még ő el fog bírni. Ez szerintem kezdőknél, haladóknál, mindenkinél kulcs, hogy az edző az tudja azt, hogy a sportolónak mik a határai, meg hogy tényleg ismert jól.
Ez abszolút, ez szerintem minden fölött van, hogy tényleg az egyéni módszerek, az egyéni igények, az egyéni edzésprogram az megvalósuljon, mert az, amit a fórumokon olvasok, meg letöltök edzéstervet, általános edzéstervet, az lehet, hogy a szomszédnak működik, de nekem nem biztos, hogy fog működni. És nekem a norvég módszerben, és egyébként itt egyenlőségjelet teszek a norvég módszer és az e-sport módszer között, van azt tetszik, hogy mérés alapú. Hát, hogy mérünk. Kontrollmérések vannak, kontrolláljuk az egészet. És hogy az Ancsú, te is mondtad az előbb, hogyha valamit kipróbálunk, és nem működik, mert nem látunk belőle eredményt, akkor tudjunk váltani. Mert ez egyébként persze nyilván tök kellemetlen az, hogy nem fejlődik egy sportoló egy bizonyos időtartamba, na de az még kellemetlenebb lenne, hogyha ezt nem tudnánk megmérni, és csak éreznénk. És ennek nem lennének objektív jelei, mert hogyha igazából ezt mi kizárunk egy dolgot, ami nem működik, akkor egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, ami működik nála. Tehát ez, szerintem ez egy tök fontos dolog ebből a szempontból, hogy egy dolgot kizártunk. Andi, neked milyen edzői tapasztalataid vannak így MLS-es edzés tervezéssel kapcsolatban? Tudom, hogy vannak, azért irányított kérdést teszek föl hozzád. Vagy neked, bocsánat.
Elég szerteágazó. Valójában az első, amit el lehet mondani, az az, hogy érdekes módon nagyon hasonló adottságú futóim teljesen máshogyan reagáltak az edzés típusra, ami ugye visszacsatolva oda, hogy minden sportoló más. Na most ebben nagyon bele tudnék bonyolulni, hogy ugye itt a laktát lebontás, stb. Fejlesztése is.
Neted. Én kérem, jó. Hogy neted.
Oké, okay. Szóval, hogy igen, ezt nem bele se kezdek, de hogy önmagában az, hogy használjuk ezeket a zónákat, és első körben akár úgy is tűnhet, mint ezt korábban is említettem, csak kicsi különbségek lennének. Itt most nem feltétlenül pulzusról beszélünk, hogy Csabihoz visszacsatolva erre a pulzus kérdésre, ugye van az, amikor a keringés már annyira adaptálódik, hogy igazából nem kapunk annyi visszajelzést belőle, mint amennyit szeretnénk, hogy az ultrásoknál is előfordul, és akkor értelemszerűen, mondjuk, hogyha egy laktátmérővel szaladgálsz végig, akkor nyilván azt fogom figyelni, nem a pulzust, ami egy kicsit megbízhatatlan, hogyha, főleg, hogyha folyamatos terhelésben vagy. Jó, elkanyarodtam. A lényeg, hogy nem vannak olyan edzések, amik egyébként nem annyira különböznek a korábbi edzésektől. Ha mondjuk vegyük azt, hogy 20 másodperccel gyorsabban vagy lassabban futtatok egy futót, és mégis az eredmény teljesen más ahhoz képest, amit korábban csináltunk. Vagy a résztávokhoz úgy nyúlok hozzá, hogy első ránézésre nem tűnik óriási különbségnek, és mégis az eredmények azt mutatják, hogy igen, ehhez hozzá kellett nyúlni, ennek van eredménye. Akár a tempó fenntarthatósága, akár a szubjektív érzet változik tőle, és hát nyilvánvalóan jutottam olyan helyzetbe is, hogy egy picikét a tapasztalat hiányából túltoltuk a dolgokat, tehát az MLS-es feletti részből egy picit túlvállaltuk magunkat, és így visszanézve már tudom, hogy mondjuk egy-két-három héttel hamarabb ezeket a típusú edzéseket lehet, hogy már le kellett volna csökkenteni, és akkor nem történik ez a hirtelen fáradás, ami megtörtént. Illetve ugye emellé még nagyon fontos, hogy a FatMax az egy nagyon zóna, az egy nagyon alacsony intenzitású zónának tűnhet, viszont egy kicsit sunyi is a dolog, mert ebből egy magas volumenen hatalmas fáradást lehet összeszedni szépen lassan. És ugye, ha ehhez hozzá kombináljuk az MLS-es feletti küszöbedzéseket, és azoknak a résztávjait, és ezt csináljuk folyamatosan, struktúráltan nyilvánvalóan, meg visszakövetve, akkor is elképzelhető, hogy történik egy olyan fáradás, aminek nincsen, nem feltétlenül van előjele, hanem egyszer csak látjuk, hogy hopp-hopp, itt valami nem oké. Okay. Ez abból adódik, hogy ezt a módszert ugye nemrég kezdtük el használni. Elég sok tapasztalat jött most már ebből össze. Én kifejezetten ultrafutóknál használtam ezt, és mindenkinél. Most ezen a ponton, ahol a mai napon azt mondhatom, hogy mindenkinél nagyon jól használható volt, és fejlődéseket értünk el. Olyan dolgokon is keresztül tudtunk törni, amin korábban nem. Nyilvánvalóan azért voltak részek, amikor annyira nem szerettek engem, de az eredmény megvan, és azt gondolom, hogy működik, és nagyon szeretném, hogy majd legyen egy-két év tapasztalatunk, és reprezentatív mennyiségű edzésmunkánk.
Ehhez az előrelépéshez az kellett, hogy FatMax-et határozzuk meg, és az MLS-est? És igen. Ezek alapján lőjük
az
be az
MLS-es az egyértelmű, tehát amit mondtam, hogy az MLS-es azért fontos, mert olyan, az az LT2, az IAT küszöb, meg ezek a küszöbök, ezek ugye eddig is volt küszöbünk, csak hogy ez egy sokkal pontosabb küszöb, és hogyha e körül végezzük az edzéseket, ez egészen más eredményt érünk el, mint hogyha a korábbi zónákat használtuk, vagy a korábbi küszöböt használtuk. Egyetlen kivétel, ha valamilyen csoda folytán tök ugyanoda jön ki a küszöb, ami nagyon ritkán fordul, de ezért előfordulhat.
Itt ugye annyit tennék hozzá, hogy ezt úgy lehet elképzelni, hogy az elit sportolóknál az LT2, vagy IAT, vagy hagyományos teljesítménydiagnosztika során meghatározott, hívjuk laktát küszöbnek, egyéni anaerob küszöbnek, felső küszöb, és az MLSS között nagyon kicsi eltérés van statisztikailag kutatások szintjén. Ha ugyanezt a módszert amatőr sportolókra vetítjük, akkor viszont azt tapasztaljuk, hogy ez a nagyon kicsi eltérés, ez bizony óriási eltérés is lehet. És nagyon-nagyon nagy problémákat tudunk okozni abban, hogyha nem az MLSS-t mérjük, és ez az eltérés valójában egy hatalmas nagy eltérés. Teljesen más zónákat tudunk edzeni ebben az esetben. És ha viszont az MLSS-t mérjük, akkor viszont ezek az intenzitások sokkal jobban meghatározhatók, és sokkal pontosabban belőhetők. Ancsú, neked konkrét példát, hogy ezt a MLSS teszt után alkalmaztad ezeket a FATMAX, MLSS alatti terhelés, MLSS fölötti terheléseket, van-e is? És ha igen, akkor milyenek?
Van, abszolút. Egyébként nekem az egyik legpozitívabb hozománya ennek az MLSS tesztnek, amit csinálunk, hogy a szubjektív érzések sokkal jobbak, amióta MLSS-en edzek. Tehát sokszor ugye eljöttek TD-re, és akkor az RPSK-ra alapján indokolatlanul magas, vagy nehéznek éreztek egy olyan terhelést, ahol még, mit tudom én, csak 2 millimolnyit savasodtak, és a picivel MLSS fölötti résztávos edzések ezen marha sokat javítottak. Ugye nem bírta valamiért azt a savterhelést, indokolatlanul nehéznek érezte, és azzal, hogy ezek a résztávok bejöttek a képbe. De ugye ez is egy kontrollált résztáv, tehát pont amit az elején mondtuk, hogy ez nem csőmax, meg izé ólát, hanem megvan, hogy ugye, mit tudom én, 3.50 és 3.40 között fusson, mert az már pont picivel MLSS fölött van, és ugye, hogy
És nem gyorsabban, nem lassabban,
nem,
bocsánat, ugye?
Nem,
tehát hogy nincs olyan, hogy
nincs.
A résztávot én gyorsabban akarom megcsinálni, mint és ki akarom magam futni, és
volt
egyéb
olyan,
dolgok.
Volt olyan, és nem tudta végigcsinálni, úgyhogy akkor megtanulta, hogy oké, akkor most ez tényleg úgy kell, ahogy le van írva. És ugye TP-n,
3.40 az 3.40.
Igen. Tehát tényleg ilyen nagyon nüanszokon múlik a dolog, ilyen másodperceken. És ugye, hogy TP-be írják a nehézséget, így egyre könnyebbnek, jó, nyilván nem érzi könnyűnek, de már nem érzi olyan nehéznek, mint az elején. Ami szerintem kulcsfontosság, mondjuk, ha valaki egy 3 órán belüli maratont akar futni, és keringésileg bírná, izomzatilag bírná, de a teljesabb szintet meg nem bírja, és indokolatlanul érzi nehéznek, és emiatt nem fogja tudni megfutni, ebben az esetben szerintem marha sokat segít az, hogyha egyszerűen könnyebbnek érzi azt a terhelést, ami valójában könnyű, csak ugye hozzá kell szoknia. Úgyhogy igen, nekem is pozitív tapasztalataim vannak. Most pont egy nagyon jó félmaratont futott az egyik sportolóm, aki volt MLSS teszten, és el is kezdtük az MLSS alapú edzéseket. Úgyhogy neki volt egy eleve egy 30-on belüli félmaratonja, és akkor most abból lett egy 24-es, ami tényleg, szóval, hogy ugye minél gyorsabb vagy, annál nehezebb fejlődni. Tehát egy 2 óra 10 perces félmaratonból sokkal könnyebb mondjuk egy 1.50-es félmaratont összehozni, mint mondjuk egy 1.30-ból egy, akár csak egy 1.25-öt is. Tehát ugye, amikor már ilyen szinten van a sportoló, akkor tényleg ezek a nüansznyi dolgok fokozottan nagyon-nagyon sokat számítanak, és tök jó látni azt, hogy jönnek ezek az eredmények, és hogy tényleg nem érzi már olyan nehéznek, könnyebbnek érzi, és nem sérült le, tehát hogy nyilván ez is egy nagyon nem mellékes dolog, hogy ne sérüljön bele az illető. Úgyhogy abszolút vannak pozitív tapasztalatok. Ugye a triatlon szezon még nem kezdődött el, de vannak triatlonosaim is, akiknek MLS-es alapon írom az edzéseket, úgyhogy már kíváncsian várom, hogy mi
Visszatérünk
lesz.
rá ősszel. Jól sikerül. Csabi, nálad?
Van, nem
Gyakorlatilag.
egy bringás úriembernél látszódik egy nagyon, amit az Ancsúr is mondott, ez a szubjektív érzés, hogy korábban ugye lépcsőtesztből határoztunk meg, a pályatesztel, FTP-tesztel természetesen csekkoltuk, megcsináltam az edzést, és tényleg én úgy éreztem, hogy jók vagyunk, de a szubjektív érzések az edzés után, amikor mondjuk egy görgős, résztávosabb, feladatosabb edzést kapott a sportolom, akkor mindig meg tudta csinálni, de a szubjektív érzés az mindig az volt, hogy hát ő halálán volt a végén, és mekkorát szenvedett, és igazából mindig ott vaciláltam, hogy most nem értettem a dolgot edzőként, hogy ez hogyan lehet, hogy én azt látom, hogy bírja az FTP teszt alapján, labormérés alapján jók vagyunk, ő mégis azt mondja, hogy ez sok. És az MLS-es teszt után tényleg módosítottunk dolgot, és azóta ez teljesen jól működik. Tehát, hogy láthatóan megtaláltuk azt az intenzitást, ami nem csinálja ki. És ez tényleg pozitív dolog. Aztán majd ez versenyen fog kiderülni, hogy mennyire volt jó dolog. Én mindig azt mondom, hogy majd a verseny az lesz a mérvadó, hogy javulunk, vagy nem javulunk. Az edzés eredmények, én sokszor vagyok úgy, hogy edzésen olyan nagy a szám, aztán amikor meg kell mutatni, akkor meg nem annyira. Hát, de igen, tehát én is azt gondolom, hogy ami tényleg furcsa sokszor, hogy azért egy olyan sportoló, aki korábban mondjuk pályateszt alapján adta neki a tempót, vagy a résztávedzést futásnál, és most azt mondom neki, hogy jó, de most akkor ezt fussd, vagy a Fatmax-be kell futni, és akkor ott egy picit úgy nem annyira érzik magukat komfortosnak, van olyan sportolom, hogy ez most miért ilyen lassú, az meg miért nem lehet olyan gyors. Tehát, hogy ez a náluk is érezhető a változás az edzés munkába, komment szinten, tehát ezek érdekes dolgok, de tényleg ez majd, mivel még nekem nagyon olyan versenyzőm nem volt, ki versenyzett is, nekem még ilyen versenytapasztalatom eredményességben nem volt, de hamarosan kezdődik, tehát...
Na, de azért, amikor van egy wattmérője a sportolónak, vagy tempókat nézel, vagy szubjektív érzések is, azokat is ide sorolom, azért azok, amikor javulnak a számok, meg az érzések, akkor azért mindig egy biztató dolog.
Hát
mindig
önbizalmat
a
ad, az
sportolónak
biztos.
Is nagyobb önbizalma lesz. Két érdekes példát van, amit így hoztam. Az egyik a Fatmax-hez köthető, hogy olyan sportoló, aki korábban FTP alapon edzett, és ugye az MLS-es teszten kívül kiderült az, hogy hát azért az MLS-es és az FTP között óriási különbségek vannak, és a Fatmax és az FTP alapján meghatározott alacsony intenzitás között is 20-30 wattnyi eltérés van. És elkezdtünk ezzel az MLS-es Fatmax, hívjuk norvég módszernek, de igazából ugye ezt csináljuk mi is, dolgozni, hogy javulnak azok a fajta dolgok, hogy már nem igényel annyi frissítést például. Tehát, hogy sokkal könnyebben fenntartja a Fatmax intenzitásokat frissítés és energia szempontjából. Most ugye ez nem tudjuk edzés eredményben kimérni, mert most azt mondom, ez futás nézek, ez 3-4 hónappal ezelőtt is 5-30-as tempó volt, meg most is 5-30-as tempó, de a kettő között óriási érzésbeli különbség van. Nehéz bringa edzés után leszáll, és azt mondja, hogy hát ez még mindig megy ez a futás. Tehát, hogy ez egy tök jó dolog, amikor ezt mondja a sportoló, hogy igen, ez akkor is megy, hogyha én fáradt vagyok, mert a szervezeten tud zsírokat mobilizálni. A másik ilyen érdekes, egy haladó Ironman-esemnél van, hogy hát 9.30-on belüli céllal dolgozunk, vagy 9.15-on belüli céllal, hogy az MLS-es az bizony ilyen 308 watt környékére jött ki, tehát nem alacsony intenzitáshoz, És akkor mondtam neki, hogy akkor 290 és 300 watt között kell mennie 2x20 percet. Hát ez a második 20 perc végére ő teljesen vége volt, teljesen kész. Következő hét próbáljuk meg újra, megint teljesen kész. Harmadik hét teljesen kész. Jó, mondom, oké, 5 wattokat vegyünk vissza, vagy 10 wattokat vegyünk vissza, mondom, kicsit visszaveszünk az egészből. A negyedik héten megcsinálta, és azt mondta, hogy na, így ment, tök oké volt, tökre hozzászokott, és teljesen rendben volt maga az intenzitás. Úgyhogy én ezt szeretem ebben az egészben, hogy amit ti mondtok, hogy túl nagy a nehézségi érzés, de nem tudom fenntartani, és egy idő után így átfordul az egész, hogy igenis ezt te fönn tudod tartani, igenis az élettani dolgaid, az anyagcseréd, mindened lehetővé teszi azt, hogy ezt te fenntartsd, és meg lehet tanítani az embernek azt, hogy igen, ezt te fent tudod tartani, és képes vagy erre, és meg tudod ezeket csinálni, mert a számok ezt mondják, és tényleg ezt mondják, és tényleg meg is lehet ezt csinálni. Ugye, ugye sportolóval. Jó, én azt gondolom, hogy így körbejártuk a témát. Záró gondolatokat szeretnék tőletek kérni, így a norvég módszeren sport emeléses teszt tapasztalatok vonatkozásában, hogy mi az, ami ebből nektek fontos. Andi, kezded?
Hát most gondolkozom, hogy milyen szívhez szóló üzenetet mondjak. Igazából nekem az a záró gondolatom, hogy nagyon-nagyon várom azt, hogy minél több eredményünk, edzés eredményünk, verseny eredményünk legyen, amivel még több információhoz jutunk, és az a záró gondolatom, hogy a norvég módszer szerintem nagyon sokak életét meg fogja változtatni, sport életét, úgyhogy nincs, hogy hajrá előre.
Köszi. Ancsú?
Egyrészt mindenki olyan MLS-es tesztre hozzánk, mert tényleg nagyon olyan tűpontosan lehet tervezni, és az pont, amit Nándi mond, hogy itt is 5 wattról volt szó, tehát nem sok, de mégis ilyen iszonyatos pozitív változást eredményeznek ezek a kis módosítások is, és azzal, hogy ez ki van mérve, és nem kalkulálva van, meg nem satszolva van, hanem hogy ez pontosan ki van mérve, emiatt nagyon hatékonyan lehet módosítani az edzéseket, és pont annyira tudod módosítani, hogy az optimális legyen a sportolónak. Tehát, hogy szerintem a személyre szabadság az itt kezdődik, hogy ez ki van mérve, ismerem a sportolót, és tudom, hogy mi kell neki, és ha mégse, akkor nagyon hatékonyan lehet ezen változtatni. Úgyhogy én tökre várom, hogy minél több sportolóm jöjjön MLS-esre, és minél több embernek tudjak tényleg olyan edzést tervet adni, amivel valóban ki tudják magukból hozni a maximumot, úgyhogy igen, legyen minél több adatunk, meg jó eredményünk, és akkor szerintem edzőként is nagyon, tehát sokat lehet edzőként is tanulni ebből, és fejlődni a módszer segítségével.
Köszi. Csabi?
Nekem másfajta záró gondolatok járnak a fejemben, nekem az izgalmas, hogy változik itt a sporttudomány, és mennyi újdonság jön be, és most nagyon berobbant, és ebbe most norvég módszer, itt a norvég edzői stáb, a Norvég Triatlon Szövetség, meg egy csomó fiatal szakember, akik elkezdtek kutatni, nem kutatni, mert ezek a kutatások meg voltak használni ezeket a dolgokat, és mennyi mindent mérnek, és nekem ez nagyon izgalmas, hogy hol a vége, mit találnak még, mit lehet még vizsgálni, ami jobbá teszi a teljesítményt. Kicsit olyan, mint amikor a Forma 1-es autókat, vagy éppen a kerékpárokat fejlesztik, ez ugyanarról szól, csak magunkat, tehát az embereket kezdik el jobban fejleszteni, pontosabban edzeni, és ezek a módszerek, ezek nagyon izgalmasak. Engem picit ilyen skizofrén állapot, tehát egyik oldalról, mint laborban dolgozó és méréseket végző személy nagyon érdekes, a másik oldalról meg ezt, hogy emeled át az edzői munkába, az, ami megint egy másik probléma, nem probléma, egy másik terület, ahol ezeket használni kell, és hogy ezeket hol találod meg, ezeket a kapcsolódásokat. A sok adatból, mert ugye minden mérés annyit ér, amennyit használunk belőle, és ezt hogy tudod ezeket az újdonságokat beültetni az edzői munkával. Szóval egy izgalmas időszak, ez mindenképp, és tényleg várom, hogy mik jönnek még.
Én ugye számomra a norvég módszer egyébként egy kicsit ilyen nincs új a nap alatt. Tehát, hogy így hiába beszélünk arról, hogy ez egy csoda, meg fantasztikusan jól lehet használni. De korábban is beszéltünk erről, hogy sweet spot edzés, ugye, ami a küszöb alatt egy picivel történő edzés. Korábban is beszéltünk arról, hogy alapálló képesség, küszöb fölötti edzés. Számomra ez az egész, ez csak egy ilyen, idézőjelben a csakot természetesen, egy ilyen nagyon leegyszerűsített, nagyon tisztán, nagyon hogy mondtad, Anni, hogy nagyon fókuszálunk erre a három zónára edzésmunka, amihez tartozik egy mérési sorozat, ami nem arról szól, hogy én kiszámolgatom a nyugalmi pulzusomból a pulzus zónáimat, vagy a 220 minusz életkor az a maximális pulzusom, aminek a 65%-án, hogyha csinálok, és egyéb ilyen finoman fogalmazok hülyeségek, amik már azt mondom, hogy a múlté. Tehát, hogy ezeket vegyük észre, hogy ez a múlt. A számon kiszámoljuk ezeket a dolgokat, csinálunk egy 10 kilométeres pályatesztet, és abból próbálunk fed meg zónát meghatározni. Az nem is tudom, az olyan, mint hogyha az egyik lábunkkal, vagy fél lábbal akarnánk maratont futni, hogy lehet, hogy sikerül fél lábbal maratont futni, de nem valószínű. Tehát, hogy nem, nagyon nagy a hibázási lehetőség. Itt van ez a rohanó világ, mindenkinek az idő a legdrágább. Tehát, hogy nagyon egyszerű, nem a mérés a drága, nem az óra a drága, nem a sport a drága, az idő. Az, hogy az az idő, amit én a sportra szánok, az hatékony legyen. Na és ez az, amit szerintem a norvég metódus, az MLSS, és az ezzel kapcsolatos zónák megadnak nekünk a hatékonyságot. Én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, és további szép napot, meg minden jót, meg jó sportolást kívánunk mindenkinek így a tavaszi időben.